Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Weber Gábor, Formula 1-es kommentátor. Szervusz Gábor!
Szia Dávid, köszönöm a kívást!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad, és ismét jöttél hozzánk. A 2025-ös szezon nagyon izgalmasnak is ígérkezhet, de te hogy látod, mekkora csata lesz?
Szeretném, hogy izgalmas szezont lássunk, és kiindul a tavalyiból. Olyan hosszú ez a szezon, és annyira sok változás történt például a 24-ben menet közben. Ez persze ritka, és azt gondolom, hogy még egyszer nem léphetünk ugyanebbe a folyóba, de igazából, ami a szezon elejét illeti, mindig vannak predikciók a tesztek alapján, az én fejemben is van valami sorrend, de hát ugye egy pályán teszteltek, egy teljesen másik pályán, más típusú gumikkal mennek. Ugye Melbourne-ben lesz idén a szezonnyitó, a Ramadán miatt, hogy a Bahrain kikerült ebből a körből, majd később mennek Bahrainbe. Viszont alapvetően az, hogy egy olyan pályáról érkeznek tapasztalatok, ahol a legkeményebb keverékekkel teszteltek, és ugyan viszonylag hűvös volt, de nagyon másrangú aszfalt és pályakarakterisztika van. Jönnek egy olyan pályára, ahol inkább az első tengely lesz elsődleges, az első tengely tapadása lesz. Nagyon meleg van, 35-37 fokot mondanak. Szombatra és vasárnapra aztán egy trópusi eső is lejöhet, vagy hát a melegedésből egy 10 fokkal lehűlő levegő még mindig viszonylag meleg maradhat, de elég nagy eső is kinézhet a futamra. Szóval elég felemás és érdekes kihívás lesz ez a verseny hétvége. Szóval nehéz megsatszolni, hogy mi van. De a lényeg az, hogy és tipikus mondás, a Las Vegas-tól veszem kölcsön, de Melbourne mindig megáll, hogy ami Melbourne-ben történik, az Melbourne-ben marad, tehát ez egy a 24-ből, de csak a legelső. És ugye a közvélemény, meg általában a téli szünet után, a nagy várakozás után mindenki ebből az egy futamból akarja megjósolni, hogy fog kinézni az év. De az elmúlt éveket megnézve, különösen a tavaly évet megnézve, akármi is történik Melbourne-ben, egyáltalán nem biztos, hogy aztán azt látjuk a szezon teljes egészében.
Bár az nem ritka, hogy a Melbourne-i győztes lesz a világbajnok.
Az nem, és nyilván statisztikailag sok mindent lehet mondani egy szezonról, és a legtöbbször nyilván, aki jó kezd, azért az valószínűleg jól is végzi a szezont, de nem mernék ilyen típusú jóslatokba bocsátkozni. Az viszont szinte biztos, hogy a McLaren, ahol abbahagyta 2024-ben, ott folytathatja 2025-ben.
Az előrejelzések mindegyike McLaren dominanciát, vagy legalábbis némi kicsi McLaren előnyt jelez. Gyakorlatilag ez a kérdés, hogy a McLaren domináns lesz, vagy lehet akár négy csapat, amelyek közül az elején lehet, hogy egy kicsit kiemelkedik a McLaren, de nagy csata várható a teljes szezonban.
Én most úgy gondolom, hogy az év elején a McLarennek lesz egyfajta dominanciája, ha nem is olyan bántóan nagy fölénye, mint mondjuk azért a korábbi évtizedekben látunk, akár a Mercedes-től, Red Bull-tól, Ferrari-tól is ilyeneket, de hogy kézzelfogható, tetenérhető előnyben lesz a McLaren, különösen Lando Norris. Még mindig muszáj szétválasztanunk, és egyébként erről szerintem beszélhetünk is, meg majd beszélni is fogunk, hogy Oscar Piastri mennyire lehet közel, mennyire lehet harcban 2025-ben, hiszen ez egy jó kérdése ennek a szezonnak. De megnézve a téli teszteket, ami persze nem mond el mindent egy teljes szezonról, de hogy összességében a hosszú etapokat csak a McLaren versenyzőket egymáshoz hasonlítva azt kell mondjam, hogy Norrisnál továbbra is ott van az a egy, másfél, két tizedes előny Piastrival szemben, ami nagy átlagban megmutatkozott az első két évben. Ugyanakkor Piastri még mélyen a tanulási fázisában van, tehát nála még sokkal inkább benne van az előrelépés, különösen versenykörülmények között, gumikezelésben, önmagában egy teljes verseny felépítésében, hiszen Piastrinál azt látjuk, hogy nagyon jó az időmérős tempója, nagyon jó a versenykészsége. Tehát amikor testesteleni küzdelemben van, védekezni, előzni kell, támadásokat kell kiszaszerolni, akkor talán még picit jobb is, mint Norris, vagy legalábbis azon a szinten van. De összességében, amikor a tempót, a nyers tempót össze kell rakni egy nagyon erős versenytempóvá, és ezt a lehető legjobb gumikezelés mellett kell megcsinálni, abban még Norris azért előrébb jár.
Piastrinak az érettségét emelték ki, gyakorlatilag amikor másfél év után a tavalyi nyár vége felé elkezdett Norris nyakára nőni.
Elkezdett Norris nyakára nőni, de ez bizonyos pályákon, bizonyos körülmények között volt. Igaz, ugye Magyar Nagydíj, amire emlékszünk, Baku, amire emlékszünk, az egy zseniális győzelem volt, és néhány futam, amikor nagyon közel voltak egymáshoz. De ha az egész tavalyi évet összességében megnézed, és pusztán csak Piastri-Norris összevetést készítesz, akkor azért az látszik, hogy körülbelül a versenyek egyharmadán Piastri egy az egyben pariba volt Norrisszal, vagy akár még gyorsabb is lehetett nála, de körülbelül egy teljesítményen voltak. A másik harmadában a futamoknak volt némi Norris előny, de mondjuk úgy, hogy egymásba tudtak botlani megfelelő stratégia, vagy stratégia nem működése esetén, viszont a harmadik harmadában a versenyeknek teljesen egyértelmű Norris fölény volt, és ez az időmérőkre, a futamokra, és úgy összességében a teljes verseny hétvége képére igaz. És hogyha valaki világbajnoki címet akar nyerni, akkor ha egyharmadában a szezonnak az ellenfél, a csapattárs jobb, akkor neked is kell egy olyan harmadot produkálni, amikor egyértelműen te vagy jobb. És ilyet még Piastri nem tudod produkálni, ha bár csak két éve van mögötte, két teljes év van mögötte. Tehát emiatt mondom, hogyha Piastri tovább fejlődik, akkor egyébként fel is lépett Norris mellé. De amit nekem eddig mutatott ez a téli teszt, persze ez kevés, ez a három nap, az alapján még mindig Norrisnál van legalább egy fél lépés előny.
Mennyire lesz egyenlőség a McLarennél?
Hát erre nagyon kínosan ügyeltek, és egyébként rajta is veszítettek tavaly sok-sok pontot Norris szempontjából, hogy az egyenlőség meglegyen.
Például Monzában, amikor Piastri megtámadta, és akár kellemetlenséget is okozhatott volna, még annál is nagyobbat, mint hogy végül Charles Leclerc nyert.
Hát és részben az a kaparta ki Leclercnek a győzelmet. Leclercnek egy zseniális futama volt a monzai olasz nagydíj, és az, hogy megcsinálta az egy kiállást, de az, hogy helyzetbe kerüljön, ahhoz pont ez a Piastri Norris kakaskodás és helycsere is kellett az első körben. Ugye Norrisnak a tavalyi évben az igazi gyengéje azok a rajtjai voltak. És hogyha idén ugyanígy folytatják, és nagyon az időmérős teljesítmény azért nagyon erős, ezen javítania kell, mert különben ezek a jó időmérős teljesítményei, hogyha még tovább mennek ezek a rossz rajtok, akkor igazából Piastri javára is folytatja hiába. Hogyha tételezzük fel, hogy van annyi McLaren előny, hogy az első sort az kibérlik maguknak, és általában Norris az első, Piastri a második, de a rossz rajtokkal Piastri mindig elsőként, vagy az esetek nagy részében elsőként fordul az első kanyarba, onnantól kezdve már övé a dominancia, övé a stratégiai előny, a kerékcserék szempontjából és bármilyen szempontból, tehát ez akár Piastri malmára is hajthatná vizet, de azért ennyire nem láttuk még Piastrit éles helyzetben nyomás alatt teljesíteni. Azért ne felejtsük el, eddig tavaly a magyar nagydíj nem volt győzelme sem.
És nem nagyon került az első sorba.
És nem került az első sorban sem, ugye volt egy nagyon nagy esélye Imolában, ott nagyon pici múlt, és akár ott a futam győzelemért is mehetett volna, de aztán végül nem így hozta a sors. És az egy másik nyomás helyzet, amikor az ember végre megszerzi az első futamgyőzelmét, meg a másodikat is, de még nem szerzett futamgyőzelmeket zsinórban, nem kellett pólókért menni a zsinórban, nem volt ott annak a nyomáskényszere, hogy akár világbajnok is lehetek, viszont ez azt is jelenti, hogy folyamatosan pontokat kell gyűjtenem, nem lehetnek rossz hétvégeim. És ez az a kapcsoló, amit, hogyha az emberben átkapcsolnak, föllép egy másik szintre, ennek nem tudjuk a hatását egy versenyzőre, csak akkor látjuk meg, amikor a valóságban megtörténik, és Piastri még a futamgyőzelmes polcra is épp hogy felkerült, mert azért még abból sem gyűjtött olyan sokat, hát még ahhoz, hogy odalépjen, hogy első számú kihívó lehessen, vagy akár világbajnoki címért mehessen, nem mondom, hogy elképzelhetetlen, de az hatalmas fejlődés kell neki a tavalyi évről az idejére.
Egyébként mi múlik egy rossz rajt, vagy egy nagyon jó rajt? Azért Verstappentől ritkán látunk rossz rajtot, és ez most már a teljes pályafutására elmondható eddig.
Hát ez múlhat azon is, hogy a versenyzőnek milyen pszichés állapota van a rajt előtt, mennyire izgul, mennyire tudatalatt, még akkor sem egyébként nem izgul, nem remeg a keze, nem remeg a hangja, nem látsz rajta semmi extrát, de hogy belülről mennyire tud laza maradni, mennyire, ugye adott esetben ez egy izomreakció, ugye amikor a feszültség az emberben kialakul versenyhelyzetben, akkor önmagában egy olyan típusú izom, extra izom tónus jön létre, ami miatt már a megszokott mozdulatot nem tudod a megszokott módon végrehajtani. Ez rengeteg finom mozgásos sportban, sportlövészetben, de akár biliárdban is, tehát ahol nagyon kell a finom érzék, dartsban, pingpongban, teniszben, tehát ahol tényleg apró, pici milliméternyi mozdulatok is befolyásolják, hogy a labda kint van, bent van, vagy sem. És ugyanez van a rajtnál is a kuplunk felengedéssel, a fogáspont megtalálással, és annak a mozdulatsornak, az ezerszer begyakorolt mozdulatsornak a nyomásrati végrehajtásában. Lehet egyfajta pszichés dolog is mögötte Norrisnál, de lehet mögötte pusztán csak annyi, hogy a McLaren egy olyan kuplungot és egy olyan kuplung előfeszítést, és összességében egy olyan erőátvitelt, olyan hajtásláncot használ, amivel egy picit talán nehezebb indulni, mint mondjuk egy Ferrarival, egy Red Bull-a vagy egy Mercedes-el. Ezt nem tudhatjuk, majd akkor tudjuk meg, ha esetleg valaki csapatot cserél. De láttunk már ilyet, hogy egyébként csapatváltást követően valaki a rajtjaival, a féktávjaival, a megszokott dolgok a problémába kerül, pont azért, mert a finom érzékelés picit más, hogy működik, más dolgot szokott meg egy versenyző. Ugyanakkor Norris ebből a szempontból most már hosszú ideje a McLaren a játékosa vagy versenyzője, és ebből a szempontból igazából tudnia kéne és éreznie kellene, úgyhogy inkább afelé hajlok, hogy ez egyfajta pszichés nyomás, amit Norrisnak tudni kell szép lassan kezelni, vagy ezzel együtt ezeket a rajtokat jól megvalósítani, mert azt sem mondhatjuk rá, hogy sosem rajtolt még jól, tehát voltak meg kifejezetten jól elkapott rajtjai, de amikor ő van elől, akkor általában képes arra, hogy átlagos rajtokat produkáljon, és ezekben a helyzetekben támadhatóvá válik.
Összességében minek köszönhető az, hogy a McLaren gyakorlatilag ekkorákat tudott előrelépni? 2023-ban pocsékul kezdte a szezont, és aztán a szezon végére már dobogó esélyessé lépett előre. Aztán 2024-ben egy közepes szezonkezdés, mondjuk egy harmadik-negyedik hely az erőviszonyokban a Red Bull és a Ferrari mögött, oda vezetett, hogy aztán Miami-ra gyakorlatilag már az egyik, hanem a legerősebb lett, és aztán ez gyakorlatilag ingadozásokkal, de végigment a szezonon. Most pedig első számú bajnok esélyesnek kiáltják ki. Mi történt a McLarennel, hogy ilyen két évet produkált?
Szerintem annyi történt, hogy megértettek ennek a szabályrendszernek a lényeget, hogy mit kíván ez a szabályrendszer autópészítés szempontjából, és az az út, amin elindultak, az gyakorlatilag a teli találat volt. Tehát, hogyha kicsit ilyen szerencsekerék formában képzeled el a tervezői választásokat, hogy a szélrózsa minden irányában 360 fokban választhatsz dolgokat koncepció szempontjából, akkor mondjuk úgy, hogy ők kipörgették a tökéletes irányt. Azt az irányt, amin egy gyorsabb autót nem lehet ebben a szabályrendszerben gyártani, és nem csak, hogy kipörgették a tökéletes irányt, hanem konzekvensen mennek is ezen az irányon, nem is térnek el róla. És meg tudják jól valósítani, és valószínűleg a korreláció nagyon fontos, sokat, én biztos sokat használom ezt a szót, nézd el nekem, de hogy tényleg ez a legfontosabb tényező. Minden csapat pontosan felmér és tudja, hogy mit szeretne az autójától. Papíron, szélcsatornában és a számítógépes tervezői programokon, meg a számítógépes áramlástani programokon valószínűleg mindenkinek az autója jól működik. Jó adatokat szolgáltat, nagy leszorító erőt, hatalmas előrelépéseket mutat az előző évi konstrukcióhoz képest. De utána kikerül az autó pályára, és mégsem pontosan azt csinálja, amire tervezték, mégsem pont az történik a valóságban, mint amit ők látnak a szimulációs eszközéken. És ez az a fajta korrelációs probléma, amivel a legtöbb csapat küzd, hogy hány százalékban lesz az autó a valóságban is olyan, mint ahogy kinéz egyébként a tervezési fázisban. És a McLaren az, aki 2023 közepe óta tulajdonképpen nem nyúlt mellé. Nem nyúlt mellé semmelyik fejlesztési csomagjával, nem nyúlt mellé semmelyik apróbb, kisebb, nagyobb módosításával, beleférnek olyan trükkök, mint a mini DRS, és összességében az látszik, hogy rendkívül magabiztosak, és ettől még inkább mernek dolgokat nagy léptékekben, nagy lépésekkel megcsinálni, mert nem félnek a hibázástól, mert nem hibáznak. Ez meg csak azért fordulhat elő, mert minden egyes adat, amivel dolgoznak, az a valóságban is azt fogja csinálni. És ez nagyon ritka egyébként.
Ez a szakembergárda érdeme, vagy pedig a piszkosul hatékony szélcsatorna?
Ez is. Tehát ez a szakembergárda, a szélcsatorna, az összes szimulációs eszközük, a számítógépes tervezőprogramjaiknak a naprakészség és annak a jó használata, és gyorsan hozzá kell tennem, és egy nagy adag szerencse. Ugyanis ilyen csillagá együttállásba minden nagy csapat belenyúlt az elmúlt évtizedekben, azok a csapatok, akik dominánsak voltak az adott korszakban. Tehát mindenki megtalálta ezt az arany középutat, mindenki megtalálta tulajdonképpen a Szent Grált egy adott időszakra, vagy néhány szezonra, aztán egy idő után letért erről a pályáról, mert azt gondolta, hogy már háttal, becsukott szemmel, álmába is tud autót tervezni, mert mindig jól jönnek ki ezek a tervek, és előbb-utóbb nem. Előbb-utóbb vakvágányra fut valaki, előbb-utóbb jön egy szabályváltozás, ami ezt megváltoztatja. Egy új mérnök, egy új tervezői felfogás, lásd a Red Bullt, elmentek egy másik irányba tavaly, és elkezdtek mellé nyúlni, elkezdtek kicsit cipőn mellé lépni, mindjárt a saját ritmusukon kívül kerültek, és láttuk azt is, hogy ők ugyanúgy mellé tudnak nyúlni, ahogy a Mercedes-től sem gondolta senki 2022-ben, hogy mellé nyúl, vagy amikor először megláttuk a Mercedes problémáit 22-ben, mindenki azt mondta, hogy fél éven belül visszajön a Mercedes, hiszen hát láttuk, mire képesek 14 és 21 között, és azóta látjuk, hogy mi van. Tehát a Mercedes nem találja a góllövő cipőjét ebben a szabályérában, a Ferrari már mióta csak esik el, nyilván a saját nagyságukhoz képest. Tehát összességében a Ferrari persze tud futamokat nyerni, adott esetben vannak jó korszakaik egy éven belül, de nincs egy teljesen jól lehozott szezonjuk, egy olyan szezonjuk, ami bajnoki szezonnak minősíthető, és megint egy olyan évben megyünk, ha már kicsit szerintem váltatunk a Ferrarira, amikor minden Ferrari drukker valószínűleg abban bízik, hogy Leclerc-rel és Hamiltonnal a kormánynál, mert tényleg ennél nem lehet jobb pilótapárost összerakni, ennek az autónak sikerülni kell, ezzel az autóval most már WB címért kéne lenni, szerintem tavaly nagyon sokáig ott voltak a versenyben a konstruktőri bajnokságban.
Ehhez képest, hogyha az erősorrendre rátérünk, vagy visszatérünk rá, beszéltünk arról, hogy a McLaren dominanciájára, vagy legalábbis némi előnyére számít minden szakértő a szezon elején. A legtöbben abban azért nehezen értenek egyet, hogy a Ferrari a második erő, vagy esetleg a harmadik, negyedik. A Red Bull-lal, illetve a Mercedes-szel mindenféle elemzést olvastam. Te hová tennéd a Ferrari-t?
Nálam a Ferrari negyedik erő. de nincs nagy különbség a Mercedes, a Red Bull és a Ferrari között. Megmondom azt is, hogy miért negyedik erő nálam a Ferrari, és ez is csak Bahrainre és a bahraini tesztekre vonatkozik, mert ebben már egy annyira más típusú pálya, hogy lehet, hogy a Ferrari-nek ez jobban fog feküdni, mint amennyire Bahrain feküdt abban a három napban. De alapvetően, amit a Ferrari-nál látni kell, az, hogy változtattak az első futóműn, az, hogy a vonorudas felfüggesztés alkalmazzák, nekik ezt még ki kell tökéletesen érlelni. Ugye ők változtattak ezen a koncepción, ez nem jelent akkora egetverő különbséget, de mégis a finom hangolás szempontjából, az autó egészének a működése szempontjából mégiscsak egy megértendő és összehangolandó, finom hangolandó tényezőről van szó, szóval ami lehet, hogy a szezon második harmadától a szezon második felétől már tökéletesen fog működni. Most az látszik, hogy még nem igazán állt össze ennek az autónak az egyensúlya, balansz problémákra panaszkodott mind a két versenyző, külső szemlők is említették, hogy az autó nem volt könnyen vezethető, és elég érdekesen váltakozott a tempója, főleg a hosszú etapokon nem igazán volt jogumi kezelése, amin a Mercedes javítani tudott a három nap során, a harmadik napra a Mercedes hosszú etapjai kifejezetten jók lettek a Ferrari-nak, nem javultak a hosszú etapjai, sőt nem is mentek igazán hosszú etapot, a harmadik nap félbe kellett hagyni, nem volt versenyszimulációja Hamiltonnak. Tehát voltak problémák, ahogy a Red Bullnál is voltak problémák, csak a Red Bullnál úgy voltak problémák, hogy Verstappen se egy körös tempóra nem igazán ment rá sem versenyszimulációra, de a köztes részetapjaiban, amikor Norrisszal párhuzamosan volt pályán, nagyon közel voltak egymáshoz. És ez mindig beszédes, amikor csak olyan semmilyennek tűnő etapokat nézel 9, 10, 12, 15 körök közepes vagy keményebb keveréken, és láthatólag nem tud eldönteni, mert nem tudhatjuk, hogy kinek milyen motorbeállítás és hány kiló üzemanyaga van, de amikor annyira jól lefedik egymást, és szinte árnyékként hasonló tempóval mozognak, akkor azért feltételezhetjük, hogy egyik csapat sem hűlt meg, és nem szezett ki 20 kiló üzemanyagot fölöslegesen az autójából, hanem ők valószínűleg azért egy szinten lehetnek. Az egy szinten persze úgy is lehet, hogy 2/10 lemaradásod van, és azzal már nem nyered meg az időmérőt, és nem nyered meg a futamot, mégis nagyon hasonló tempót mész. Tehát amit a Ferrari-nál egyelőre hátrányukra írok, ez az úgy első futómű, amit láthatóan azért az autó kezelhetősége nem feltétlenül olyan, mint amilyenek szeretnék jelenleg még, és azt gondolom, hogy ezt Melbourne-re nehéz megoldani. A Red Bullnál viszont azt gondolom, hogy volt egy pici árnyékolás, volt egy pici nem szándékos maszkolása a tempójuknak. Lawson volt az, aki inkább versenyszimuláció félét futott, de hát, hogy Lawson mennyire van a Verstappentől, ezt ki tudja most megmondani, egy éles métert nem mentek még egymással szemben.
A Mercedes hogyan szerepelhet ebben a bolyban? És aztán Ferrari-ról még beszélünk, hiszen ott vannak érdekes kérdések. Lewis Hamilton érkezése, a házon belüli csata, de akkor tegyük helyre, hogy a Mercedes hol helyezkedik el nálad?
Nálam a Mercedes a második, de nagyon minimális különbséggel csak, és teljesen egyértelműen a McLaren van az élen. Én azt mondom, hogy valahol 1 és 2 tized között, 1,5-2 tized körül lehet Melbourne-ben a Mercedes hátránya a McLaren. Ez most egy körről beszélünk. Versenytávon a McLarennek szerintem a gumikopása még mindig a legjobb a mezőnyben, vagy ami látszott az adatokból, tehát ott még nehezebb dolga lesz mindenkinek, aki el akarja őket kapni. De mondjuk egy körre levetítve, én azt gondolom, hogy 1 és 2 tized környéki lemaradásban lehet a Mercedes, és valahova ide tenném egyébként a Red Bullt is Verstappennel. Lawson nehéz megmondani, és a Ferrari egy újabb tizedre, még nem is biztos, hogy egy teljes tizedre, de nagyon közel, annyira közel van egymáshoz ez a három csapat, aki a McLarent üldözi, hogy tulajdonképpen egyéni napi teljesítmény szempontjából itt azért fordulhat is a sorrend, tehát hogyha mondjuk Leclerc nagyon betalál egy időmérőn, Russell nagyon betalál egy időmérőn, Verstappennek nagyon kijön időmérő, akkor simán lehet, hogy ők közvetlenül ott vannak a McLaren mögött, de ha benne marad egy kis, számtalanszor látjuk egy évben, hogy jó köröket mennek legtöbbször, de Leclerc sem tudja mindig megfutni az abszolút tökéletes kört, benne marad itt, benne maradott, és hogyha hiányzik 500-ad, 800-ad, 1 tized, ilyen szoros csatában, akkor bizony már az pozíciókat fog jelenteni, és ezt nehéz megmondani az év elején, hogy szó csapódik le, különösen, ha csak Melbourne akarom az egészet lecsupaszítani egyetlen időmérőre. Én azt mondom, hogy Mercedes, Red Bull gyakorlatilag egy szinten, a Ferrari meg egy tizeden belül mögöttük közvetlenül, de mind a három csapat üldözi ilyen pillanatban a McLaren.
A többi csapatot, hogyha nézzük, bármelyiktől számít-e kiemelkedő kezdésre?
A középmezőny elejében állam most a Williams és az Alpine van. Én az Aston Martin nem látom a tavalyi 5. helyük megőrzését semmilyen szempontból, legalábbis az eddigiek alapján. Nagyon nehéz belül egyébként az Aston. Két csapat volt, aki nagyon nehezen belülhető volt, a Red Bull az élmezőnyben és az Aston a mezőny második felében. Én meglepődnék, ha ők lennének az 5. erő, mint ahogy tavaly gyakorlatilag bebástyázták őket oda, se előttük, se mögöttük senki. Idén sokan nehezebb dolgok lesz, még akkor is, hogyha valószínűleg jobban is teljesíthetnek, mint amit a tesztek mutatnak, de a Williams nagyon nagyot lépett előre, nem csak az autóval, hanem a pilótapárusokkal is azzal, hogy Sainz megérkezett Albon mellé, tulajdonképpen húzza előre a csapatot. Ennyit számít, hogyha egy top pilóta érkezik egy olyan gárdához, akinek kell a vérfrissítés, kell a motiváció. És ők voltak a leggyorsabbak a bahraini teszten, ez nem azt jelenti, hogy ők nyerik az időmérőt természetesen az ausztrál nagydíjon, de nagyon nagy az előrelépése a Williamsnek minden teljesítmény mutató szempontjából, ami azt jelenti, hogy természetesen nem fogják utolérni az élmezőnyt, de a középmezőny végéről, közepéről a középmezőny elejére kerültek, az Alpinnal együtt, akik viszont folytatják a tavalyi évvégi nagy menetelésüket, és szerintem Gaslyval egy kifejezetten erős versenyzőjük. Duend majd kérdés lesz, hogy milyen produktumra képes, de összességében én ott egy nagyon erős Alpine Williams csatát várok, ami beadott verseny hétvégén, és akkor itt jön a nagy kérdés igazából. A Racing Bulls, a Haas és az Aston Martin szinte biztos, hogy bele fog szólni, de hogy mely verseny hétvégén, milyen pályakarakterisztika, mely csapatoknak kedvez ezek közül, arra viszont most nem ismernék fogadni. Nincs értelme sem, ezt tavaly sem lehetett előre megjósolni. Láttad, voltak olyan hétvégék, amikor Cunoda gyakorlatilag ellentmondást nem törően volt 8.-9. a legjobb a középmezőnyből, aztán voltak hétvégék, amikor a Q1-ből nem jutottak tovább, és ez mindenkire igaz volt a Haasra, az Aston Martinra, az Alpine-ra és a Williamsre. Most talán annyit merészelnék mondani, hogy a Williams és az Alpine nagyon magabiztosnak tűnik, valószínűleg a legtöbb hétvégén ők lesznek a középmezőny eleje, és hozzájuk jöhetnek föl majd hátul a Zauber kivételével a többiek. A Zauberben vagyok viszonylag biztos, hogy egyértelműen az utolsó a mezőny sereghajtója, ha nem is óriási lemaradással, de olyan lemaradással, amiből nagyon nehéz lesz még a középmezőny végét is elcsípniük.
Az Aston Martinnál munkába állt Adrian Newey gyakorlatilag az elmúlt évtizedek legnagyobb sztár tervezője, egyik legnagyobb zsenie, hogyha a teljes Formula 1-es cirkuszt nézzük. Tőle mit vársz, mennyire lehet hatással egyáltalán a 2025-ös szezonra?
Én azt mondom, hogy szerintem semmi köze nem lesz a 25-ös autóhoz, vagy csak maximum egy ilyen teaszünetben egy ránézek kicsit a tervekre, 5 percre körülbelül ezen a szinten, mert hogy az Aston Martinnak teljes erőbedobással, és azt gondolom, ezt saját maguk többféleképpen elmondták, mert természetesen picit ezt aztán finomították, hogy azért nem engedjük el a 25-ös szezont, meg azért fejlődött az autó, meg teljes egészében új, ugye mindent mondtak már erről a 25-ös autóról. Nyilván vannak rajta változások, de ha megnézed az Aston Martin teljesítmény görbejét és a szereplését a 23-as szezon közepétől kezdve, onnantól kezdve, honnan a McLaren fölfeleivel, pont egy ellentétes irányú görbét látsz. Tehát azzal együtt, hogy a McLaren megállás nélkül csak lépeget előre, és most már a mezőny legjobb autója, az Aston meg megállás nélkül lépeget visszafele, és nem csak, hogy nem szereznek dobogókat a 23-ban, hanem a tavalyi 5. helyük megőrzése gyakorlatilag csodaszámban menne. Tehát most bátran kimenem jelent, hogyha év végén itt beszélgetünk a műsorban majd decemberben, és azt kell mondjuk, hogy nagyon simán 5. lett az Aston, akkor nem tudom, bármit mondhatsz, tartom a fogadást, mert ezt kizártnak tartom. Tehát a legjobb esetben 6.-7. helyet látom az Astonnak elérhetőnek, mert egyszerűen szerintem minden idegszálukkal 2026-ra a Honda érkezésére, Newey érkezésére és az új szabályrendszer épülő autók kell, hogy koncentráljanak. Mert ha nem így teszik, akkor saját maguk alatt vágják a fát. Mi értelme van meghúzni egy 25-ös évet egy maximum 5. helyért, cserében, hogy a 26-os évedet gyengíted, ahol egyébként jóval nagyobb lehetőségeid lennének. Tehát alapesetben kicsit úgy fogalmaznám ezt meg, ez egy olyan gyümölcsfa, amiről már a legtöbb termést leszették, még lehet, hogy ki lehetne mászni a legmagasabb, legmesszebb álló ág végére, hogy leszedjenek pár darabot, de inkább azt a fát kell locsolni, ami sokkal nagyobb termést hozhat a következő években.
A Ferrarira mindenki minden évben nagyon kíváncsi, most talán különösen is, hogy Lewis Hamilton is ott van a csapatnál. Mennyire lehet meghatározó szerepe Lewis Hamilton érkezésének az egész csapatmorálban és az idei szereplésben?
Morál szempontjából már látjuk a Hamilton hatást, ugye, amióta megérkezett a Ferrarihoz a tél elején. Ugyanakkor a teszteken azt is láttuk, hogy mennyire nehéz ennyi idő után csapatot váltani, mennyire nehéz a régi beidegződéseket megváltoztatni, és itt nem csak a kormány gombjainak a megváltoztatásáról beszélek, meg az új versenymérnökről, és az új szerelőkről, meg az új színről akár, amit megszokhatsz. Kíváncsi leszek, például lesz olyan, amit rendszeresen látunk, hogyha valaki csapatot vált hosszabb idő után, akkor a verseny hevében a rossz box pozícióba érkezik meg kereket cserélni a régi csapatához, hogy Hamilton ezt elköveti-e majd, vagy annyira egyértelmű lesz a Ferrari vörös, hogy azért ennyire nem fog tudni mellélőni.
Volt már egyébként ilyen bakia, amikor a McLarentől érkezett a Mercedes.
Igen, de ott mondhatnák, hogy az ezüst az megkavarhatta, vagy ott nem volt olyan nagy színeltérés, majd meglátjuk, hogy hozzáér, de tényleg történhetnek még ilyen malőrök, és ezen majd mosolygunk. De alapvetően Hamilton egyrészt visz egy csomó tapasztalatot, visz egy hatalmas ázsiót, a hétvilágbajnoki címét, a hatalmas érdeklődést, meg mindent, viszont mostantól kezdve véget érnek a mézes hetek, tehát eddig lement a szép része a dolognak, amikor mindenki boldog volt, nem volt egy rossz szó sem, és mostantól már azért a teljesítmény lesz a lényeg, azon lesz a hangsúly. És ebből a szempontból azért voltak intőjelek a téli tesztek során, de hát hogy ne lenne 12 Mercedesnél, vagy 13 Mercedesnél eltöltött szezon után, nem 12, hiszen 25-ben már a Ferrari-nál megy. Annyira sok mindennek kell megváltozni, ez a tipikusan álmából felkeltve is tud dolgokat, na itt nem működhetnek az álmodó felkeltve reflexek, mert akkor rosszat fogsz csinálni. Más csapat, más felállás, más stratégia, más emberek, más nyelv, amit persze most elkezdett tanulni, de sosem fogja utolérni. Leclercnek az előnyét sosem fogja behozni olasz nyelvtudás szempontjából, és nem is biztos, hogy be kell, viszont a csapatot meg kell szokja, és leginkább az autót kell megszokja, és azt, hogy mit csinál. Tehát, hogyha egy picit Hamilton szemszögéből nézem a dolgot, akkor ezt belülről kifele kell felépítenie. Tehát először a saját belső univerzumát kell összerakja az autóval, az összhangot, és a verseny mérnökével az összhangot, és ha ez megvan, akkor jöhet egy egyekiebbi héj, a teljes csapat, az ő csapat oldala, az ő garázs oldala, aztán utána jöhet egy még kiebbi héj, és csak így tudja szerintem valahogy majd magára építeni a Ferrari-t, és persze ehhez kellenek a jó teljesítmények versenyeken, mert ha nagyon kívülről gondolkozva akarod megcsinálni, ami persze addig működik, amíg megjössz kívülről a Forma 1 történetek a legsikeresebb versenyzőjeként, de hogyha nincs meg a köztes tartomány, az áthidalás a teljesítményekig, akkor nagyon gyorsan össze tud omlani kártyavárként. Tehát muszáj ezt belülről felépíteni, és szerintem Hamilton van annyira okos rutinos tapasztalat, és fifikás, hogy tudja, hogy ezt neki alázattal, nagyon kemény melóval végig kell csinálnia, mert önmagában arra nem építhet, hogy én vagyok egyszeres világbajnok, ezt akkor is jól fogom tudni csinálni, hogyha nem tudom, fene-fené teszik, mert látjuk, hogy mennyire könnyű szenvedni a Forma 1-ben. Mennyire könnyű volt az elmúlt Mercedes-es érában Hamiltonnak kvázi eltűnni a saját régi önmagához képest, főleg egy körön Russell-el szemben. És ezt nem lesz könnyű felépíteni itt sem, hiszen Leclerc tulajdonképpen az egész mezőny legjobb egykörös pilótája, tehát ebből a szempontból még komolyabb kihívót kapott, és egy más típusú autóban más érzet, más autóérzet, és igazából ez a legjobb szó rá, az autó érzeted lesz más. Hiába ülsz ugyanolyan autóba, Forma 1-es tervek szerint megépített autóba, minden picit mássá válik. Más a fékrendszer, más a kormánymű, máshogy reagál a motor a gázadásra, és ezeket mind az egész, amit érzel az autótól, összességében mássá válik. Meg akkor is, ha egyébként a végén ugyanolyan gyors tempóra tudsz reszel képes vele, de ezt az érzetet ezt meg kell szoknod, és erre idő kell. Hamiltonnak én azt mondom, hogy az évad első harmadát nyugodtan adjuk oda neki mindenféle kritika nélkül, arra, hogy megpróbálja összerakni a saját ritmusát Leclerc-rel szemben és a Ferrarival együtt.
De hát addigra akár emelhet a világbajnoki esély.
Neki nincs világbajnoki esély, ezt most bátran kimerem jelenteni. Tehát ha a Ferrarinak lenne is idén világbajnoki esély, az csak Leclerc-rel van. Ebben teljesen biztos vagyok, és most megint ez egy olyan téma, amit az év végén elővehetünk, ha nem így alakul, de szinte biztos vagyok benne, hogy Hamiltonnak annyira nagy a változás, hogy ő ahhoz egy annyira jó kis sikerült autó kellene, ami már látszott volna a tesztek során, ami nincs. És onnantól kezdve pedig, ha az időmérős hátrányát nézzük, ami Leclercnél eleve miután jobban otthon van a csapatnál, sokkal jobban érzi ezt az autót. Hogyha ebből az alaptételből indulunk ki, akkor már eleve olyan hátránnyal kezdi az összes futamot Hamilton Leclerc-re szemben, amit nagyon nehéz lenne behozni. Én azt gondolom, hogy Hamiltonnak a jó felfogott érdekes, ezt szerintem pontosan tudja, csak a szurkolóinak is ezt kell felfogni, hogy ő 26-ra kell, hogy építkezzen. Ez az év, ez tulajdonképpen elmehet. Nyilván nem verheti őt agyon Leclerc, és nyilván nem hozhatja be 5., 6., 8. helyekre mindig a Ferrari, tehát kell egyfajta, kell valami, amiből töltekezzen. Kell egy versenyhétvég, ahol odaér a dobogóra, és ideális esetben kellene egy Ferrari-s győzelem is, mert akkor van mire építeni. De azt gondolom, hogy 25 az neki, ugyanúgy, ahogy az újoncoknak, a 6 újoncnak, Hamiltonnak is bármilyen furcsa hangzik, az egy építkezési év, és neki 2026 a lényeg, az új szabályrendszer, amikor azért is jött a Ferrarihoz, hogy abban az új szabályérában a Ferrari esélyt megragadva, ami akkor esetleg működhet is az új motorszabályokkal és az új autóépítéssel, ott már viszont annyira otthon legyen a csapatnál, hogy ott valós tényező legyen egy világbajnoki küzdelemben.
Mennyire tartott fontosnak, hogy a két pilóta jól össze tudjon dolgozni, és legalább viszonylagos harmónia legyen Leclerc és Hamilton közt?
Ez mindig fontos, de hogyha egy szinten, vagy közel egy szinten teljesítenek, ugye egyrészt egymás versenytársai is lesznek, ha már WB címről beszélünk, és egymástól is rabolják a pontokat. És ez érdekes felállás a Ferrari és a McLaren szempontjából, ugye két-két erős versenyzővel, és a másik oldalon a Mercedes és a Red Bull szempontjából egyértelműen meglévő első számú pilótákkal, és két újonccal, Lawsonnal és Antonellival az ülésekben, akik persze gyorsan elkaphatják a fonalat, de hát látva Verstappen teljesítményét, de még Russellét is, azt nehéz elképzelni, hogy rögtön az első évben a sarkukban liegjenek, habár Antonelliben még érzem azt a tüzet, hogy lehetnek meglepetés hétvégéi, de azért a nagy átlagban őket nehéz. Inkább a nagy átlag, igen, azt gondolom, hogy sokan azt felejtik el, hogy önmagában a tempó, meg az alapgyorsaság nagyon sokat számít a Forma 1-ben, de az csak egy-egy hétvégére, egy-egy kimagasló időmérőre, esetleg egy extrém futam kép kialakulása esetén egy olyan győzelemre lehet jó, hogy például Verstappen megnyerte mindjárt az első Red Bull-os futamát. De egy 24 futamos szezonban tapasztalat nélkül bármilyen jó utóbbül az ember nem lehet elsőre világban aki címet nyerni. Ez szinte lehetetlen. Nagyon kevesen tudták azt megvalósítani, például Hamilton volt az egyik, de ott egy olyan érában voltunk, amikor 15-20 ezer versenykilométerre érkezett meg valaki, az aktuális autóban eltöltött 15 ezer vagy 20 ezer versenykilométerrel, elképesztő felkészültségem. Ma nem így vannak a fiatalok. Még akkor
és végül ő sem lett világbajnok. Egy hajszálló.
És végül ő sem lett. De hogy olyan szempontban, egyébként is az egész onnan indult, hogy a Ferrari meg a McLaren, hogyha egyébként erős autóik vannak, már pedig a McLarennek szinte biztos azon, a Ferrarit meglátjuk, hogy fejlődik évközben. Ott olyan erős a pilóta páros, hogy szinte biztos, hogy egymástól rabolgatnak majd pontokat, és hogyha a Red Bull meg a Mercedes meccsben lesz, ott azért lesz érdekes a felállás, mert teljesen egyértelmű, hogy Russell és Verstappen lesz a kedvezményezett. Tehát ők sokkal hatékonyabban gyűjtögethetik a pontokat, és hogyha ez a négy csapat netán pariban lenne, akkor azt kell mondjam, hogy egyébként a mérlegnyelve sokkal inkább Russell és Verstappen felé billenne, emiatt, mert a csapat, mindkettőjük csapata egyértelműben rájuk dolgozik, vagy teljesen egyértelműen rájuk dolgozik, szemben a Ferrari vagy a McLarennel.
Ha már a Red Bull említetted, hogy talán a csapat, illetve a nyilatkozatok kicsit kedvezőtlenebb képet festettek, mint amilyen a Red Bull ebben a szezonban lehet. Egyébként még sokan most is azt mondják, hogy Max Verstappen az egyik fő esélyese az idénynek. Mennyit láthatunk a tesztek alapján, a rengeteg adat alapján, és hát a mesterséges intelligencia korában mennyire lehet rejtőzködni?
Nehéz rejtőzködni, ugyanakkor azzal, hogy Verstappen nem ment versenyszimulációt, és nem ment igazából gyorskört sem, ugye a negyedik leggyorsabb kör volt az övé, Russelltől nem messze az összesítettben, de ott egyértelműen hagytak benne rengeteget. A McLaren volt, aki egyébként még inkább rejtőzködött, de ott nem volt mit rejtegetni, mert egyértelmű volt a versenytempóból, nekik nem is kell kimenni igazából gyorskörre, nem is mentek, hatodik leggyorsabb kör volt csak az övék, vagy ötödik, vagy hatodik, de ugye ennek semmi jelentőség összességében, mert ugye úgyis a futamoton kell jól menni, és amit a Red Bullnál láttunk, vagy nem láttunk, ugye rengeteg olyan zöngét, olyan vízhangot folyamatosan, akár Hornertől, akár Verstappentől, akár Márkótól, hogy hát igen, azért a McLaren van elől, 2-3 tized lemaradásunk van, ennyi lemaradásunk van, a Ferrarival vagyunk egy szinten, a Mercedes-szel vagyunk egy szinten, mi sem tudjuk. Általában nem szeretik túlbecsülni, inkább alul becsülik a saját teljesítményüket a teszteken, főleg a nagy csapatok, tehát ez ilyen szempontból nekünk nem mond semmit. Ami egyébként nekem beszédes volt az adatokat figyelembe véve, amit a Red Bull előszeretettel játszott az elmúlt években, amikor fölényben volt, hogy úgy teljesített versenyetapokat, hogy az etapok között rátankolt újra és újra. Tehát nem megtankolták az autót 57 körre Bahrainben, és kijöttek, kétszer kereket cserélték, és folyamatosan fogyott az üzemanyag, hanem eljátszották azt, hogy a kerékcserék között újra és újra rátankoltak, tehát mindig teletankkal engedték ki az autót, hogy nehezebben lehessen olvasni őket, és ezt most megint megcsinálták Lawsonnal érdekes módon, egy ebédszünet közti szünetben, az ebédszünet előtt volt egy közepes keverékes etap, és utána újra rátankoltak, és onnan folytatta aztán keményebb keverékekkel, holott, ha rendes versenyszimulációt akartak volna, akkor nem kellett volna az üzemanyag szinthez nyúlni. Ezzel nem azt mondom, hogy a Red Bull szándékosan nagyon sokat ferdített, de az, hogy ezt csak Lawsonnal tették, megtették eleve Lawsonnal, és csak a gyengébbik versenyzőjüket engedték el egy ilyen próbára, ez nekem mégis egyfajta maga, vagy olyan szintű magabiztosságot sugal, hogy ők azért többet tudnak, mint amennyit mutatnak, vagy mondanak. Ebben nem azt akarom kihámozni, hogy a Red Bull aztán meglepetésre Melbourneben hirtelen a mezőny elején lesz, mert ezt nem gondolom, de hogy annál valószínűleg jobban állnak, mint amit kommunikálnak magukról, és szerintem ők sem biztosak abban, hogy mennyi a tartalék a Mercedesnél meg a Ferrarinál, ezért sem jön meldöngetős nyilatkozat arról, hogy majd hogy kezdik az évet, meg az elmúlt években egyébként, hogyha visszagondolsz, nem is nagyon jellemző egyik csapattól sem, hogy nagyon magasra teszi a lécet magának. Mindenki nagyon visszafogott, nagyon szerény, és inkább a többéket próbálja előtérbe tolni, hogy á, nem, ők az esélyesek, nem mi, aztán majd úgyis a pályán megmutatja az óra, hogy mi a helyzet.
Verstappen 4 elég eltérő módon lett világbajnok. 2021-ben óriási csata Lewis Hamiltonnal, 22-ben gyengébben kezdte valamivel a szezont, mint a Ferrari, de aztán nagyon gyorsan a maga javára fordította és dominanciát csinált, még abban az évben. 23 a totális dominancia éve, 24 pedig erős kezdés, és aztán a jó egyensúlyozás, hogy lehetőleg Lando Norris minél kevésbé tudjon hozzá közel kerülni a pontszámokat tekintve, akár még szabálytalanságok árán is. Verstappen ennyi idővel a háta mögött tud-e még meglepetést okozni a mezőnynek? Tud-e még egy eltérő módon világbajnoki címet szerezni most?
Hát az egy jó kérdés, ezen nem gondolkodtam. Lehet, hogy van még olyan forgatókönyv, amit nem látunk Verstappentől, de azt hozzá kell tenni, hogy azért nála is látjuk, mint mindenkinél, hogy technikai sportról van szó, tehát hogyha ha nem elegendő az alattad levő autó, akkor lehetsz bármilyen zseniális, csak villanásaid lesznek, nem tudsz egy ilyen hosszú szezonban ott maradni a versenyben, és Verstappennek például, hogy egy olyan év, csak azért, hogy akkor most gondolkodok itt a dramaturgián a forgatókönyv egy szempontjából, ha egy nagyon esős évet fognánk ki, és a 24-ből legalább 6-8 esős futam lenne, az megint egy olyan csavar lenne egy adott esetben, mint mondjuk 93 volt Sennának, hogy persze nem volt összességében esélye Prostékkal szemben, de nagyon sokáig ott volt a meccsben, mert rengeteg olyan érdekes és egyébként esős, vagy bármilyen szempontból bolond verseny hétvége, vagy verseny történt, ami mégiscsak felül tudott kerekedni, vagy aminek következtében mégiscsak felül tudott kerekedni a jóval erősebb Williams-eken. Akár még egy ilyet összképet el tudok képzelni, és ez különösen akkor jöhetne kapura egyébként Verstappennek, hogyha mondjuk a Red Bull csak tegyük fel harmadik erő lenne, és mondjuk a McLaren, a Ferrari vagy a McLaren, a Mercedes-szel folyamatos csatában lenne, és felváltva nyernék a futamokat, és össze-vissza menne a pontosztozkodás az élen, de Verstappen közel tudna maradni, és ezekkel az esős futamgyőzelmekkel mégiscsak végül az összetetben valamennyivel meg tudná nyerni. Ugye ilyeneket azért láttunk már 70-es, 80-as években ilyen világbajnoki címeket, amikor sok futamgyőztes volt egy évben, és nem is feltétlen az adott szezonnak a főszereplője lett a világbajnok, de a végén a pontok fognak dönteni, nem az, hogy kinek volt zseniálisabb futam összképe.
De azért ugye 24 futam alapján erre matematikailag valamivel kisebb az esély, persze lehet, hogy a statisztikusok kijavítanának, hogy mondjuk 6-8 esős futam legyen. Ráadásul azokat mind Verstappen behúzza, mert bár ugye ő a legjobb esőmenő, de talán nem akkora fölénnyel, mint Senna volt a maga idejében.
Igen, ezt nehéz megmondani, hiszen vannak a mezőnyben jó esőmenő pilóták, olyan versenyzők, akik, lásd csak például Okont és Gászit, hogy mit műveltek Verstappen mögött Brazíliában az esőben tavaly.
Legjobb éveiben egyébként Hamilton is esőmenő
és
volt.
És Hamilton is, így van, Hamilton is egyébként nagyon jól érzi az esőt, ilyen szempontból is egyébként nála az időmérős teljesítménye szempontjából, meg ebből a szempontból is van egyfajta anyatlás, de inkább azt kell hozzátenni ezt, hogy ebben a szabályrendszerben annyival nehezebb megérezni egyébként a tapadási határokat, különösen esőben ebben a Grand Effect érában, ami, és innentől kezdve igazán érdekes, hogy Verstappen hogy tudta megőrizni ezt a kvalitását még mindig ebben a szabályrendszerben is. Látjuk, hogy mennyivel könnyebb elfékezni, akár száraz körülmények között is, az egyenesek végén, a nagy féktávokon ezeket az autókat, és a Mercedesnek meg különösen ezzel volt nagy problémája a stabil aeroplatformmal, és mondjuk ez azért befolyásolja azt, hogy mennyire vagy magabiztos esőben. Tehát itt megint csak azt mondom, hogy Hamiltont valószínűleg inkább a Mercedes technikai adottságai kötötték gúzsba, és egy erre alkalmasabb autóval valószínűleg az eső menőssége is jobban kijönne, de tény, hogy Verstappen azért ilyen szempontból a mezőny előtt van valamennyivel, és azzal is egyetértek, hogy viszont nem annyival, amennyivel Senna volt a maga korszakában az akkori mezőnyhöz képest esőben, tehát valószínűleg másnak is leeshetne esős futamgyőzelem, de tény, hogy minden egyes alkalom, amikor esőt látunk egy vasárnapi nagydíj kezdete előtt, azért az nagy mértékben növeli Verstappen győzelem esélyeit.
A pilóták közötti konfliktusok hogyan alakulhatnak, mennyire mérgesedhetnek el a szezon végén George Russell és Max Verstappen? Hát mondhatom azt akár, hogy ugrott egymásnak, még ha nem is fizikailag, de azért eléggé úgy tűnt, hogy elmérgesedett a kettejük viszonya.
Ennek szerintem jót tett ez a téli szünet, egy picit kifújt mindenki, nem kellett egymással foglalkozni, nem kellett egymást látni. Gondolj bele, hogy azért ők is előbb-utóbb sok lesz a másikból. Ez olyan, mint egy ilyen házasság, vagy mint egy megállás nélküli osztálykirándulás 24 héten keresztül a világ különböző részét, mert ott is eleged lenne a pattársadból, meg a legjobb haverodból is adott esetben, meg kicsit menne mindenki haza.
Nem még egy nagy arcúból, mint Verstappen, aki azért ugye nem a nyilatkozataival mindig, de a pályán való viselkedésével olykor-olykor a kelleténél Russell szerint jobban is megfélemlíti.
Mondjuk azt tegyük hozzá, egy nagy arcokban nincs hiány a mezőnyben, különben ilyen egók nélkül nem is nagyon lehetnének sikeresek. Tehát, hogy azért Russellnek sem kell azért a szomszédba menni, hogyha arról van szó, hogy saját magát, hogy énekeljen meg kifelé, csak legfeljebb körben fontabb eszközökkel teszi, mint Verstappen, és akkor most finoman fogalmaztam.
Ugye Verstappen a pályán gyakorlatilag rendíthetetlen, megfélemlíthetetlen.
Abszolút, tehát ahogy Dale Earnhardtot ugye az Intimidatornek hívták annak idején a NASCAR-ban, Verstappen kicsit ilyen stílusban versenyez, de ezzel a stílussal csak ilyen típusú versenyzéssel lehet felvenni a kesztyűt. Tehát, hogyha neked nem fekszik, nem ízlik ez a stílus, akkor sajnos rossz hírem van, akkor vert helyzetben vagy Verstappennel szemben.
Hát ezt Norris megtapasztalta.
De nagyon sokan vannak a mezőnyből, akik szintén alkalmasak és hajlamosak erre. Azért Hamilton is ilyen, Leclerc is ilyen, Ocon is ilyen, és még jó néhányan ilyenek a mezőnyből látjuk, meg láttuk is rá rengeteg példát. És szerintem Russellben is benne van, ez nem véletlen. Ugye Russellnek az okoz szerintem nehézséget, hogy ő kifelé ezt a nagyon modoros, nagyon palérozott és jól polírozott brit imidzset hozza, ezt a szinte a királyi család tagja vagyok típusú attitűdöt, és emellett próbál meg kicsit azért rossz fiú is lenni. És neki szerintem az az elsődleges problémája Verstappennel, hogy ő nagyon szívesen beleáll ebbe a történetbe, csak akkor a saját imidzsét rontaná. Tehát akkor inkább előrejelzi, hogy én most azért leszek ilyen, mert Verstappen is ilyen. És szerintem ez a tavalyi történet semmi másnak nem szól, csak annak, hogy Russell érezte, hogy elmegy Hamilton, ő lesz az első számú, és előbb-utóbb össze fognak akadni bajnoki csatában is, és muszáj volt neki jelezni. Egyébként ezzel teljesen egyetetek Verstappen felé, hogy figyelj, srác, ha velem majd összeakadsz, mert eddig nem akadtál, akkor tudd, hogy mire számítasz, mert én ezt nem fogom engedni. Tehát ez egyfajta pszichés hadviselés is, bármennyire is más köntösbe csomagolt a Russell, azért a saját versenyzői pályafutásomból, anélkül, hogy nem voltam Forma 1-es pilóta, de pontosan tudom, hogy ez hogy működik a versenyzők közti dinamika, akár versenyzőre lebontva, és mennyire kell kijelölnöd a területedet, ahogy az állatvilágban is megvannak ezek a harcok, ezek megvannak ugyanúgy a versenyzők közt is, és ilyenkor már picit mindenki kiabál a másiknak, picit, mint a boxolók, nem boxoltak még egymás ellen igazából, de látták már egymás meccseit a többiekkel, és picit már elindul az üzengetés, hogy na, majd ha velem állsz ki a ringbe, akkor itt ilyen nem lesz, mert én ezt meg azt nem fogom hagyni.
A szabályokban, illetve a technikában milyen változások érkeztek erre az évre, milyen változások lesznek Barcelonától, és ehhez képest mekkora léptékű lesz a korszakváltás jövőre?
A szabályváltozások nagyon egyszerűen el lehetne intézni, mert szinte semmi nem változott, tehát tulajdonképpen tavalyi autóval is rajtoz lehetne idén állni. Még minimális módosítások sem kellenének, vagy hát nagyon minimálisok, egy átcsosszárny rugalmasságmérés, és aztán majd Spanyolországtól az első szárnyon egy komolyabb rugalmasságmérési szigorítás.
Ugye az első harmada után következik a szezonnak, a 9. verseny.
Így van, úgyhogy tulajdonképpen egy első harmad lemegy egy piszkosul hajló első szárny generációval, ami most már látszott a teszteken is, hogy itt aztán már mindent beleadtak. Tehát itt apait, anyait, itt már a Mercedesnek is úgy hajlott az első szárnya, de nem csak nekik, a Red Bullnak is, szinte mindenkinek a mezőnyből, ami belefér. Tehát itt most azt az első 8 futamot megnyomják, és aztán utána jön majd a sokkal szigorúbb. Érdekes kérdés, hogy aztán ott lesz egy törés, ott lesz egy komolyabb változás az erős sorrendben, hogy valaki a szigorúbb mérési tartományon belüli rugalmassággal esetleg nagyobb előre tehet-e szert, vagy picit változhat-e ettől az erősorrend. Gyorsan hozzáteszem, amikor ilyen típusú technikai direktívák jöttek az elmúlt években, bárminek kapcsán nem nagyon változott semmi az erőviszonyokban. Tehát, hogy a történelem azt mondatja velünk, hogy ugyan várhatjuk ezt messiásként, meg mondhatjuk azt, hogy önöntök ez a sok minden változhat-e alapjaiban véve, visszanézve, hogy mi történik egy ilyen komolyabb technikai direktíva változtatáskor, általában semmi. Tehát ugyanaz marad az erősorrend, vagy csak nagyon minimális változások jönnek.
26-ra melyek a főbb változások?
Hát ott viszont gyakorlatilag minden megváltozik. Tehát, hogyha azt mondom, hogy 25-re semmi, akkor 25-re kis túlzással minden. Teljesen új motorkoncepció, teljesen új autóépítési koncepció, keskenyebb gumiméretek, keskenyebb autók, egy csomó dolog alapjaiban megváltozik. Természetesen 4 kereke lesz az autóknak, és első szárny, hátsó szárny marad. De például megszűnik a fenéklemez alatti Venturi csatornának használata, tehát megszűnnek a Grand Effect, a talajkölcsönhatásban működő autók, megint visszajön a sík fenéklemez, ezzel egy csomó padulemez alatt generált leszorító erőt, a szívó hatást elveszítenek, lesz természetesen padulemez alatti leszorító erő, de nem olyan mértékű, mint a jelenlegi szabályrendszerben, és ezzel együtt megint nagyobb jelentőségűvé válik a szárnyak működése, a szárnyak által generált leszorító erő és az aero hatékonyság, az, hogy minél kisebb légenállás mellett tudjanak nagy leszorítőt generálni, vagy minél több leszorítőt generálni, és miután egy új motorkoncepció jön, ugye 50%-ban már az energia visszanyerés lesz főszerepben, és csak a másik 50%-ot adja majd az 1.6-os V6-os benzinmotor, de így is 1000 lóerő fölött maradunk. Viszont miután ilyen nagy mértékű lesz az energia visszanyerés szerepe, ezért, hogy ezt egy körön belül és egy versenytávon belül hogy tudják hatékonyan használni, azt még senki nem tudja, de azt mindenki tudja, hogy ebben visszalépés lesz. Tehát az, hogy egy időmérős körön ott lesz az 1000 lóerő, az nem kérdés, vagy szinte egy teljes időmérős körön, de hogy egy teljes versenytávon nem lesz ott nagyon sok esetben az 1000 lóerő, szinte biztos, hanem csak 700-800-900 lóerő, majd attól függ, hogy osztják ezeket el, és az egyenes, mondjuk egy úgy képzeljük ezt el, mint minden egyenes elején, első harmadában még a teljes teljesítmény rendelkezésre fog állni, aztán szép lassan majd csökkentik ezt, hiszen a kigyorsítás elején kell a lehető legnagyobb sebességre szert tenni, akkor a leghatékonyabb a teljesítmény eloszlás, az energia eloszlás, akkor lesz a legrövidebb a köridő, és mindenki ezzel fog sakkozni. És itt kap igazán fontos szerepet, hogy ki mennyire hatékony autót épít, ki mennyire jól sikló autót épít minden kisebb légenállás mellett. Tehát amennyire a légenállás azért fontos, de nem elsődleges mutatója a mai Forma 1-es autóknak, sokkal többet számít a leszorítóerő. Továbbra is a leszorítóerő központú és euró központú lesz a 2026-os Forma 1, de az új motorszabályok miatt hatalmas jelentőség lesz, hogy ki milyen végsebességre lesz képes, és adott teljesítmény mellett, kinek milyen légenállás mellett, milyen tempója marad még. Ezen gondoljuk el, ugyanannál a sebességnél, hogyha valakinek már csak a teljesítménye 70%-án rendelkezésre, mert elfogyott az energiai rásegítés. A másik is így jár. Viszont az autója jóval jobban siklik a levegőben, jóval alacsonyabb légellenállású, akkor sokkal magasabb sebességgel fog maradni az egyenes hátralevő részére, mint a másik. Ergo simán előnybe kerülhet, úgy fogja tudni megelőzni a másikat, hogy tulajdonképpen mindketten teljesítményt veszítenek, de ő mégis kisebb mértékben. És ez persze a mai szabályérában is igaz, de nem ennyire kiélezetten, mert ma a mostani hibrid rendszerekkel tulajdonképpen majdnem, hogy a teljes egyenesben, majdnem minden hosszú egyenes nagy részében az utolsó 2-300 méter leszámítva maximális teljesítménnyel tudnak menni, és emiatt ez nem kérdés. A 26-os szabályrendszer első éveiben ezzel biztos sokat kell még sakkozniuk.
Meglátjuk azt is, hogy ebben az évben melyik csapat meddig fog a 2025-ös évre fókuszálni. Nyilván ez a világbajnoki csata alakulásától is függ. De beszéljünk még röviden a műsor végén arról is, hogy a Liberty Media mennyire alakíthatja tovább, mennyire tolhatja még inkább az amerikanizálódás felé ezt a sorozatot.
Én ettől alapvetően nem tartok, mert a Liberty pontosan tudja, hogy formájának mik az alapvető értéke, és ha megnézed, hogy ünneplik meg ezt a 75. évfordulót, hogy 75 éves 2025-ben a Forma 1, ugye volt egy ilyen, nekem kicsit felemás, de nagyon sokaknak tetsző, ugye évadnyitó, nulladik találkozó Londonban, ahol ezért nekem egyetlen igazi fontos momentuma volt, mert újatokat elvétve láttunk, meg értelmesen sok volt, mert három mondatos nyilatkozatok voltak a színpadon, de hogy egyszerre láthattuk az egész mezőnyt, mind a 10 autót, mind a 20 versenyzőt, arra azért ritka, sőt nem nagyon van példa egy ilyen gáraadás kereteiben, és alapvetően azt gondolom, hogy maga a körítés, amit a Liberty megcsinál, amilyen szinten elérhetők a versenyzők, ahogy látod őket közösségi médiában, amennyit kapsz háttéradatok szempontjából, amennyire mögé nézhetsz a kulisszáknak, erre sosem volt példa az előző érákban, és ez az, ami igazából szerintem viszi előre a szekeret, azon kívül, hogy ezzel együtt természetesen felépítenek 20 különböző karaktert, a 20 versenyzőt 20 hősé írják, generálják, ezek önmagában a 20 versenyző 20 érdekes személyiségé válik azon keresztül, hogy annyira sok mindent megtudsz róluk, akár a Drive to Survive-on keresztül, ami pont most olyan múlt pénteken jött ki, akár csak a saját megjelenéseiken keresztül, és ettől válik az egész szerintem igazán érdekessé, és kialakulnak ezek a szurkolói szekértáborok, ami nem volt jellemző a Forma 1-re egyébként, ha visszagondolsz, és ez például a Liberty-ra hozadéka, egy kicsit, ahogy a labdarúgó stadionokban megvan a csapatokra osztódás, és az, hogy mindenki megvan, hogy kinek szurkol. A Forma 1-ben ez nem volt ennyire tetten érhető, és én ezt az elmúlt években ennek az erősödését látom, ennek minden pozitív, meg negatív hozadékával, hogy nagyon elkezdtek a versenyzők köré kialakult szurkolói bázisok kialakulni, és sokkal inkább jelen vannak, mint a korábbi évtizedekben.
Ki lesz a világbajnok idén?
Lando Norris.
Melyik csapat?
A McLaren.
Köszönöm szépen, Gábor.
Köszönöm én is.
Önök az elmúlt szűk egy órában Weber Gábor Formula 1-es kommentátort, A magyar közvetítés vezető kommentátorát hallották itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.